Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található Ézsaiás próféta könyvének 64. fejezetében, a teljes fejezetet a papírról lemaradt az utolsó vers, 1-től 11-ig. Hallgassuk meg.
Uramnak, az Úrnak lelke van rajtam, mert fölkent engem az Úr, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és föloldozást a megkötözötteknek. Hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, hogy megvigasztaljak minden gyászolót. Hogy segítsek Sion gyászolóin, a hamu helyett koszorút adjak nekik, örömolaját a gyász helyett, dicséret palástját a csügget lélek helyett, hogy az igazság fáinak nevezzék őket, az Úr ültetvényének, az ő dicsőségére. Fölépítik az ősi romokat, helyreállítják, ami régen elpusztult. Újjáépítik az elhagyott városokat, amelyek sok nemzedék óta pusztán állnak. Idegenek állnak elő, és legeltetik juhaitokat, a jövevények fiai lesznek szántóvetőitek és vincelléreitek. Titeket pedig az Úr papjainak hívnak, Istenünk szolgáinak neveznek. A népek gazdagságát eszitek, és az ő dicsőségükkel dicsekedtek. Gyalázatotok helyett kétszeres részt kaptok, és a szidalom helyett örvendezni fognak örökségüknek. Mert kétszeres részt birtokolnak földjükön, és örömük örökké való lesz. Mert én, az Úr, szeretem a jogosságot, és gyűlölöm a rablást, és a gazságot. Megadom hívei jutalmukat, és örök szövetséget szerzek velük. Ismerik majd utódaikat a nemzetek között, és ivadékaikat a népek között. Akik látják őket, fölismerik, hogy ők az Úrtól megáldott utódok. Mód felett örvendezek az Úrban, újjong a lelkem Istenben. Mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástjával vett körül, mint a vőlegényt, aki papi módon fölteszi fejdíszét, és mint menyasszonyt, aki fölrakja ékszereit. Mert miként a földből a növények kihajtanak, és miként a kertben a vetemények kisarjadnak, úgy sarjasztja ki az én Uram, az Úr, az igazságot, és dicséretet minden nép előtt. Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk, és megtartsuk. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk az ígéretet és a vigasztalást. Köszönjük, hogy keresetlen, őszinte szavakkal szólhatunk hozzád, és hogy minduntalan ráébresztesz bennünket a hiúságból szőtt mondataink hiába valóságára, arra, hogy ilyenkor csupán önmagunkat akarjuk igazolni. Hálát adunk neked a bennünk ébredő gondolatokért, amiket tőled kapunk. Hálát adunk a tanulásért, azokért az alkalmakért és eseményekért, amiket vizsgaként készítesz elő számunkra. Kérünk, hogy te adj erőt mindannyiunknak az előttünk álló megmérettetésekhez, amikor az iskolában, otthon, szeretteinkkel, itt a gyülekezetben vagy épp az utcán ismeretlenekkel szemben kell számot adnunk arról, hogy mit tanultunk tőled, és hogy kik is vagyunk valójában. Segíts elfogadni tökéletlenségünket, éretlenségünket, hogy mindig készek legyünk alázattal tanulni tőled. Hordozz minket szeretetedben az előttünk álló héten is. Ámen.
A bűnbocsánat igéjét János leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az ige hirdetésre készülve a 246. dicséretünk első versét énekeljük. Adj Úristen nékünk szent lelket. Istenünk szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Máté evangéliumának 8. fejezetében, az első 17 versben. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte, és odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus ekkor kinyújtotta kezét, megérintette, és így szólt, akarom, hogy megtisztulj. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor azt mondta neki Jézus, vigyázz, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt bizonságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, egy százados ment hozzá, segítséget kérve. Uram, a szolgám bénám fekszik otthon, és nagy kínjai vannak. Elmegyek, és meggyógyítom, mondta Jézus. Erre a százados azt felelte. Uram, nem vagyok arra méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, vannak alárendelt katonáim, és ha az egyiknek azt mondom, menj el, elmegy, és a másiknak gyere ide, idejön, és az én szolgámnak tedd meg ezt, megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és azt mondta az őt követőknek, bizony mondom nektek, ilyen nagy hitet még Izraelben sem találtam. De mondom nektek, hogy sokan jönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Ennek az országnak fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, és ott sírás és fogcsikorgatás lesz. És azt mondta Jézus a századosnak, menj el, legyen neked a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik. Megérintette a kezét, és elhagyta őt a láz erre, úgyhogy fölkelt és szolgált nekik. Az est beálltával pedig sok megszállottat vittek hozzá, és szavával kiűzte a tisztátalan lelkeket, és meggyógyított minden beteget, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott. Ő vette el erőtlenségeinket, és ő hordozta betegségeinket. Kedves testvéreim, azért olvastatott fel itt lekcióként Ézsaiás könyvéből a 61. fejezet, mert ez tartalmazza Jézusnak az életprogramját, hogy az Úr lelke van én rajtam, mert fölkelt engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hirdessek a foglyoknak szabadulást és megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. Jézus Krisztusban az Isten országa, az ő jókedvének esztendeje, elérkezett, beteljesedett az írás. Tanítványainak is az Úr Jézus ezt a parancsot adja, hogy betegeket gyógyítsatok, poklósokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket üzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. És a tanítványok kettesével mennek, és ezt is cselekszik, ugyanezeket a csodákat. Jézus szolgálatai között szinte az első helyen szerepel ez a gyógyítás, messiási jel volt, megelőlegezve ezzel az Isten elérkezett országát a földön. Azt a helyet, ahol eltűnik a gyász, a halál, ott nem lesz kiáltás sem, betegség. Arról beszélnek Jézus csodái, hogy nem lesz ez így örökkön örökké, ahogy itt most van, és ő fog mindent újjáteremteni, még a haszlavehetetlen, beteg, megerőtlenült testünket is. Jézus legkülönfélébb betegeket képes volt meggyógyítani, mindenfélét. Itt ugyancsak három gyógyítás szerepel, de tudjuk az igékből, hogy előtte nem volt semmi akadály. Akár a születésétől fogva a vakot is meg tudta gyógyítani, legyen az epilepsziás vagy mozgásszervi beteg, sorvadt kezű vagy béna lábú, Jézus meggyógyította. Nagy többségük azoknak, akik hozzám mennek, gyógyíthatatlan beteg. Ezek a betegségek a mai ember számára is ismerősek, legfeljebb csak máshogy hívjuk őket, vagy éppen sok újabb is keletkezett azóta. Szenvedünk benne, és nincsen olyan ember a Földön, akit elkerülne a betegség. Ha pedig bennem vagyunk, vagy mi, vagy hozzátartozóink, akkor megrohannak minket a kérdések, hogy miért is van betegség, hogy miért velem történik, mivel érdemeltem ezt ki. Azt gondoljuk, hogy ha megtalálnánk az okokat, akkor talán ráléphetnénk a gyógyulás útjára is, de nem mindig találunk okokat, hosszas kutakodás, imádság után sem. Azt mondja az Isten igéje, hogy nem volt mindig betegség a Földön. Isten alapvetően nem így teremtett bennünket, hogy megbetegedjünk. Amit teremtett, az minden jó volt. Az első bűneset után olvashatjuk a Szentírásban, hogy büntetésként adta ezt az Isten. A bűn zsoldja a halál, vagy a római levélben azt olvassuk, hogy annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és bűn által a halál, aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Tehát következmény a halál és az oda vezető út, a betegség, amit gyakran saját kezünkkel kövezünk ki, amikor többet vállalunk, mint amit az Isten szab ránk, amikor rohanunk, stresszelünk, aggódunk, félünk, vagy éppen élvezeteinkkel tesszük tönkre az életünket, hogy nem akarunk megállni a munkákban. A betegségek figyelmeztetnek arra, hogy mennyire esendőek vagyunk, végesek itt a Földön, és tehetetlenek is sok esetben, mert hiába szaladgálunk különféle orvosokhoz, meg gyógymódokhoz, nem tudnak segíteni, és nagyon Istenre szorulunk benne. Jobb esetében az ősellenség hozta rá a fekélyeket, hogy megpróbáltasson a hite, és Isten elég erősnek tartotta erre. De van, amikor egyszerűen csak azért van egy ember életében betegség, hogy nyilvánvalóvá legyenek Istennek a dolgai, az ő irgalmas szeretete, gondviselése. Így van ez például a vakon született ember esetében is, akit azután az Úr Jézus Krisztus meggyógyított. Az ige szakaszunkban három különféle ember gyógyul meg. Az első egy leprás, akiről biztosan tudjuk, hogy igen, ő zsidó volt, hiszen a gyógyulása után el kellett menni, hogy megmutassa magát a papoknak, fel kellett vinni a Mózes által rendelt ajándékot. Középső a római százados szolgája. A római százados ráadásul nem zsidó ember volt, hanem pogány, és maga a szolga nem is kerül közvetlen kapcsolatba Jézussal. A harmadik pedig az egyik tanítvány, Péter, anyósa. Bárki lehet bármikor beteg, ez is mutatják ezek a felsorolások. A hívő emberek is nem mentesülünk alóla. De nézzük meg először azt, hogy az Úr Jézus hogyan gyógyított. Az Úr ereje volt vele, Istennek a hatalma, hiszen ő Istennek a fia, aki teljes az Atya hatalmával, mindent megtehet, mert megadatott neki. Vissza tudja fordítani a halál erőit, mert felette áll, és ezt leginkább feltámadásban, a húsvét eseményeiben láthatjuk. Tudja és hiszi ezt ez a zsidó leprás, ezért mondja neki, hogy ha akarod, akkor megtisztíthatsz engem. Mert valójában, ha Jézus akarja, akkor bárki meggyógyulhat, ha így van benne az örökkévaló Isten tervében. Pál apostol háromszor is könyörgött, de a gyógyulása nem volt benne az Isten tervében, hanem inkább az, hogy erőtlenségei között ragyogjon fel Krisztus ereje és kegyelme. Jézus a leprást megérinti. Ott van az érintés közvetlenül a beteg testrészre, és ott van a szava, amivel kijelenti az akaratát, hogy akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Tehát kifejezi ezzel, hogy ő közösséget vállal a beteg emberrel, a tisztátalan emberrel, mert ő magára vette erőtlenségeinket és tisztátalanságainkat. A százados esetében teljességgel hiányzanak ezek, hiszen a beteg szolga otthon fekszik, Jézus ott csak szól, de a szava hatalmára engednek a betegség erői, és Péter anyósát is megérintette, és az érintéséből áradt az erő. És azt olvassuk ezekben a történetekben, hogy nem hiányzik az emberi oldal sem, azaz a hit. Kitűnik ez a hit a leprás leborulásában és szavaiban. Ezzel a mondattal megy Jézus elé, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. A százados ezt mondja, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak szólj és meggyógyul a szolgám, mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vannak alárendelt katonáim, ha egyiknek azt mondom, menj el, elmegy, a másiknak gyere ide, idejön, és az én szolgámnak tedd meg ezt, megteszi. Tehát Jézus tapasztalja a gyógyítás előtt a hitet. A századosban olyan nagy hitet, amit még Izraelben sem talált. Ez a százados tudja azt, hogy a gyógyításhoz nem kell semmiféle külső hókusz-pókusz. Nem kell még érintés sem, gyógyszer sem, varázsige sem, elég hozzá maga Jézus. Jézusnak nincsen szüksége eszközökre, mert ő az Úr. Nagyobb Úr még a római császárnál is. És mondja azt, hogy legyen néked a te hited szerint. Hogyha mi hitünk szerint történnének a dolgok, akkor átélnénk-e vajon csodákat? Gyakran azzal kell szembesülnöm, hogy bizony nagyon kevés a hitem. Péter anyósában is ott munkálkodott a hit, hiszen amint ez az asszony meggyógyult, azonnal elkezd szolgálni Jézusnak. Tehát a gyógyulását nem a maga mutogatására, dicsőségére használta, hanem szolgálatra, bár így került bele, név nélkül is az evangéliumokba. És ahol Jézus nem talált hitet, ott nem tett csodát, saját hazájában sem, Názáretben sem. De már abban az időben sem mindenki gyógyult meg. Azok gyógyultak meg, akik vele kapcsolatba kerültek. Ugye a történetbeli leprás leborul előtte. A százados alázatosan kéri, hogy gyógyítsa meg az otthon fekvő beteg szolgáját. És a lázas asszonnyal is ott volt a kapcsolópont, hiszen Péter anyósa volt. Jézus senkit nem küldött el, aki hozzáment, senki nem ment el csalódottan, még akkor sem küldött el senkit, amikor őt magát nagy tömeg vette körül, és egész biztos, hogy elfáradt azon a napon, mivel ember volt, kimerült lehetett, de gyógyított. Bejárta egész Galileát, elterjedt a híre, oda vittek hozzá mindenkit, aki rosszul volt, különféle betegségben szenvedőket, és ő gyógyított. A nagy kérdése ennek az ige szakasznak az, hogy vajon vannak-e ma is gyógyítások, átélhetjük-e mi is azt, ami Galileában történt. Van-e értelme nagy betegségben imádkozni, vagy inkább keressünk először legalábbis emberi megoldásokat, alternatív gyógymódokat. Sokan sok orvostól orvosig mennek, nem sajnálva pénzt, időt, fáradtságot, hát ha tud valaki gyógyítani. Vannak olyan gyülekezetek is, ahol eredetileg is a gyógyulást teszik a középpontba, és hogyha valaki mégse gyógyul meg, akkor azt mondják, hogy hát kevés volt a hite. Fel sem merül az, hogy Isten talán máshogy gondolta, másként akarja magát megdicsőíteni. Nem minden gyógyulás jön az Úrtól. Ezt mondja az ige szintén Máté evangéliumában, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, nagy jeleket és nagy csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Bele lehet menni egy ilyen zsákutcába, hogy mindenáron gyógyulni. Tehát ha csak magát a gyógyulás útját kezdjük el keresni, és nem magát a gyógyító Krisztust, akkor olyan utakra futunk, amik nem az életbe vezetnek, és ahol még könnyen meg se tudunk fordulni. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt val? Mit használ nekünk a földi életünk meghosszabbítása, ha ugyanakkor nem lépünk rá az örök életnek az útjára. Hiszem és vallom, hogy az Úr Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ugyanaz a hatalma, mint volt, amikor itt testben járt a földön, képes csodákat tenni, képes gyógyítani, és elég hozzá Jézus maga. Mint ahogyan megtanulhatjuk ezt a római századostól, hogy ő a csoda, tehát ő a gyógyulás forrása, a testünk gyógyulásáé is, és a lelkünké is. És hogyha vele kapcsolatba kerülünk, akkor az már maga a gyógyulás. Hogyha akarja, akkor megtörténhetik bárkivel bármi. És teljesen mindegy az ma is, hogy milyen beteg, teljesen mindegy, hogy hány éves férfi vagy nő, közeli vagy távoli. Még azt is merem állítani, hogy mindegy tulajdonképpen, hogy gyülekezeti tag vagy sem, vagy hány éve jár a közösségbe, vagy megérdemli-e vagy sem, vagy milyen az ő hite, mert az Úr Jézus mindezeknek felette áll. Ugyanakkor tudhatjuk azt, hogy a rendkívüli csodák ideje lejárt, ami az egyház születését kísérte. Könyöröghetünk gyógyulásért mindenkor, de ugyanakkor mondjuk ki azt is, hogy legyen meg az Isten akarata, ne a miénk, mert az lesz a jó nekünk. Vigyük és vihetjük bátran Jézus elé betegeinket, mert ő tud gyógyítani ma is, és mondhatjuk azt neki hittel, hogy te meg tudod tenni. Sőt, mielőtt bármit tennénk, bárkihez szaladgálnánk, vagy bármilyen tanácsot megfogadnánk, előtte ezt tegyük, vigyük Jézus elé saját betegségeinket és másokét is. De ugyanakkor az imádság az nem varázsszer. Nem könyöröghetem ki a gyógyulást. Megvallhatjuk neki alázatosan azt, amit a római százados is tett, hogy Uram, nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó, hogy meggyógyítsál. Ha nem közömbös számunkra valaki, akkor tegyük is azt, hogy így vigyük eléje. Márpedig azt mondom, hogy a keresztény ember számára ne legyen senki se közömbös, különösen, hogyha tudjuk valakiről is, hogy beteg, fáj valamilye, szenved. De ugyanakkor azt is kérhetjük, hogy növelje az Isten a mi hitünket, hiszen a hit is az ő ajándéka. Vannak, akik bár nagy hívők, de nem gyógyulnak meg, mert nem az a hitünk mércéje, hogy mennyire vagyunk testileg egészségesek. Elizeus prófétáról tudjuk, hogy egyike a legnagyobb ószövetségi prófétáknak, hatása még holta után is hatott, de azt olvassuk róla, hogy megbetegedett egy olyan betegséggel, amiben bele is halt. Pedig mondhatnánk azt, hogy hát munkálkodhatott volna még, hiszen áldott szolga volt, és mégis az Isten az ő életét így dicsőítette meg. Paszkáról olvassuk azt, hogy nagyon rövid életet élt, és 18 éves kora óta szinte egy napot sem vészelt át súlyos fájdalmak nélkül. Gyógyíthatatlan betegségbe szenvedett, és leírták az ő imádságát, ami így hangzott, hogy Uram, kinek lelke oly jóságos és oly szelíd minden tekintetben, és aki oly igen irgalmas vagy, hogy nem csak a jólét, de a választottaidra következő balsors is a te irgalmasságot cselekedete, add meg azt a kegyelmet, hogy ne cselekedjen pogányként abban az állapotban, amelybe a te igazságosságot kényszerített, és hogy igaz keresztjén módon atyámnak és Istenemnek ismerjelek el téged mindenkor, bármilyen állapotba találtassam is. Egészséget adtál, hogy szolgáljalak, és én egészen világi módon éltem vele. Most betegséget bocsátottál rám, hogy megjavítsál. Ne engedd, hogy ezzel is úgy éljek, hogy türelmetlenségemmel ingereljelek haragra. Az Isten kegyelme segítsen el bennünket idáig, hogy mi is tudjunk így kiáltani hozzá, a betegség idején, vagy másokat eléje vive. Nyilván nem mi adjuk Istennek a tanácsokat, hogy hogyan cselekedjen velünk, de alázattal mindig kérhetjük őt, és ő jól tudja mindig azt, hogy mi használ nekünk, mi viszi előre az életünket, egészség vagy betegség, élet vagy halál. De mindig merjünk ő benne bízni, mint ahogy ezek a történetbeli emberek teszik. Amen. Isten igére válaszként a 220. dicséretünknek énekeljük a 6. versét imádságként. Térj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez. Köszönjük az drága Urunk Istenünk, hogy Te magad vagy az életnek és a halálnak az Ura. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött erre a földre, és hordozta a mi erőtlenségeinket, betegségeinket. Dicsérjünk és magasztalunk, hogy ő a gyógyító orvos, akihez mindenkor mehetünk, mindig elé borulhatunk alázattal, és vihetjük eléje betegeinket is. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindent megcselekedhetsz, és meg is cselekszel, amit csak akarsz. Köszönjük az drága Urunk, hogy nem véletlenül ér bennünket szenvedés, betegség, hanem Te tudod, hogy mi a jó nekünk. Te tudod ezáltal is növelni a hitünket, beléd vetett bizalmunkat, add, hogy így legyen. Add, hogy a fájdalom idején is ne az orvosokat keressük először, hanem mindig a Te színedet. Könyörülj rajtunk, hogy türelemmel tudjuk hordozni, amit Te adsz ránk. Könyörülj abban is, hogy másokat is merjünk hittel eléd vinni, mint ahogy a százados kért Téged beteg szolgája ügyében. Köszönjük azt, Urunk, hogy a Te feltámadásoddal megmutattad, hogy Úr vagy az enyészeten. És köszönjük azt a drága ígéretedet, hogy egyszer el fog tűnni minden fájdalom, és minden sóhajtás, és minden betegség, és a tieid örök örömben lehetnek veled, és láthatnak téged. Köszönjük azt, Urunk, hogy gondod van az teljes életünkre, nem csak a lelkünk épségére, hanem a testünkére is. Bocsásd meg, amikor mi magunk rontunk ebbe bele. Őrizd meg, kérlek, bennünket kegyelmességedben, add, hogy mindenkor abban éljünk. Eléd visszük, Urunk, a szomorkodókat, most különösen a betegségbe levő testvéreinket, hogy ebből a próbából megerősödötten jöhessenek ki, ők is, meg családtagjaik is. Áld meg őket, kérünk azokért, akik nem tudnak már ide eljönni, Te légy velük, készítsd őket örökkévaló hajlékot számára. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, azokért is, akik örömöket élnek át, hogy ezek az örömök ne választanak el tőled, hanem mindenért tudjunk neked hálát adni. És legfőképpen neked szolgálni mindig azzal az erővel, amit Te adsz nekünk minden napra. Hadd legyünk a Te bizonságaid mindig abban az élethelyzetben, amiben Te viszel és Te tartod az életünket. Indítsd, kérünk most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.